És itt vagyunk Mihályfi Balázs, színész, a napembere, és a vendégem, akinek ezúttal is újra boldog névnapot. Pont arról beszéltük, hogy ez a névnap, ez milyen csodálatos, mert folyamatosan pittyeg a telefonod.
Nem pittyeg, mert lehalkítottam,
úgy
mert egy rádióban vagyok.
Hogy te látod.
Igen.
És üzennek, és ilyenkor kapsz egy csomó figyelmet, egyébként ezt téged így feldob.
Igen, mert ettől azt hiszem, hogy vagyok, és az tök jó.
Figyelj, én meg tudlak téged nyugtatni, te vagy.
Persze.
Én értem a cinizmust, de akkor vissza a komolyabb témákhoz, méghozzá színészet, és mint olyan, ugye arról beszélgettünk, hogy hát azt mondtad, hogy fizikailag is, idegileg is rettenetesen elfáraszt, nyilván nem csak téged, hanem nagyon sokatokat, az a pörgés, ami itt van, és egyébként Magyarországon színésznek lenni, az nyilván teljesen más jelent, mint más szerencsésebb történeti országokban. Persze ezt én nem tudom, és nem tudom, hogy hol sokkal jobb, vagy hol sokkal rosszabb. A lényeg az, hogy ugye van benned valamiféle szeretet a szakma felé, meg akarnád magad mutatni, de valahogy én azt érzem nálad, hogy igazán elégedett nem tudsz lenni.
Nem, ez nem jó. Én próbálok mindenféle remek posztokat nézni a Facebookon, hogy nagyon okosakat mondanak arról, hogy legyen boldog az ember.
Boldog.
Így van,
igen.
És akkor rettenetes sokat olvasom, de hát nem igazán sikert. Meg voltam pszichológusnál is, hogy segítsen nekem, hogy aztán kiderült, hogy azt nézem, Mihály Fül maga minden tud magáról, fogja meg szépen azt a nem létező hosszú haját hátulról, emelje meg az egész kis testét, aztán rácigálja magát ki abból, amiben van. És akkor ennyiben maradtunk. Hazamentem, és akkor egy darabig még mindig mondtam a feleségemnek, meg vele beszélgettünk ezekről a dolgokról, amik engem nyomasztanak, aztán rájöttem, hogy hülyeség, hát a lemezen mindig fölrakom ugyanazt a lemezt. Most már tényleg közel a 60-hoz most már kéne találni valami jót is ebben az egészben, ami van, most ezen vagyok.
Na, de hát akkor elindultál ezen az úton.
Hát azon az úton indultam el, hogy most alig játszom, és akkor is elmentem kondizni, meg sportolni, tehát hogy próbálok valamit magammal.
Hát, hogy ugye erre gondoltam, hogy beszéljük már meg, hogy lehet ezt kezelni, mert szerintem minden embernek az életében vannak olyan szakaszok, amikor nem elégedett, nem szereti, nem jó váltana, nem tudja hova váltson. Ezt szerintem nagyon sokan megérik, hogy de hát én ehhez értek, hogy nincs terem, hogy nem tudok ezt vagy azt csinálni.
Persze,
és ezt valahogy kezelni kell.
Én ott mindig úgy kezeltem, hogy fogtam, azt fölmondtam az adott színházban, ahol voltam, azt elmentem másikba.
Hát akkor?
Értem, csak ez nem úgy elfogy. Volt, hogy ez nem azért csináltam, mert akkor nekem jobb lesz, hanem ezek kényszerű helyzetek voltak, legalábbis az én szemszögből.
Figyelj, nem ment híre annak, hogy kicsit nehéz vagy?
Jaj, de persze. Igen, és az volt a szép, amikor múltkor dolgoztam az egyik kollégámmal, és nem mondom a nevét, mert mit tudom én, és akkor már két hete próbáltunk, és aztán figyelj, én olyan dolgokat hallottam, hogy veled milyen marha nehéz, és nem tudom micsoda, de szerintem veled tök jó dolgozni. Nem mondom, ide figyelj, drága barátom, velem marha jó dolgozni. Velem, akiknek nehézségük akadt, azok többnyire a színház vezetői voltak. És hát ez így elterjed. Miközben velem színész még soha nem mondta azt, hogy rosszul érzi magát, mert én ezerrel, és én borosztan figyelek a másikra. Hát persze, de hát ez ilyen, na látod, ilyen ez a szakma. Ez a hírből tudjuk, hogy hú, nem tudom, micsoda, és akkor nem, mert az majd de.
Az elmúlt időszakban sok színésszel beszélgettem, kicsit személyesen is, meg így mikrofon előtt is, meg hát két hónapig vezettem egy színésszel műsort, a Szabó Kimmel Tamással, és azért elég sok mindenről esett szó, és általa nagyon sok mindenbe beleláttam, és igen, most azt tudom neked mondani, hogy abszolút ezt hallom, hogy ez ilyen, hogy akkor valamit hallunk valakiről, akkor azt felkapja a szájára a szakma, az megy körbe-körbe,
hát igen.
És akkor ebben most kérdés, hogy mennyi a szakmai teljesítmény, mennyi az emberi hogy mondjam, természet, és egyébként, hogy azt mi indokolja.
Hát csak szubjektivitás van benne. Én meg azt gondolom, hogy igenis van egy piros vonal. Igen, van egy piros vonal, én azt gondolom, hogy az alatt legyen szubjektivitás, de a fölött meg legyen objektivitás. Tehát azt gondolom, hogy valakinek a megítélése szakmailag milyen, az inkább fekete meg fehér. Szóval én ebbe kegyetlen vagyok. És ez szerintem ez van. De nem ez számít. Sem ezen a pályán, sem ebben az országban, de megint nem menjünk, mert ez nem politika, hanem ennek az országnak a mentalitása,
a nép mentalitása. Igen, csak tudod, ez a baj, hogyha nem megyünk bele, már akkor már
Világos, menjünk bele. Én azt látom, hogy gyakorlatilag a magyar színház élet az úgy működik, mint a magyar politika. És ez nem most kezdődött, hanem én már akkor is így volt, amikor én a színházi főiskolára jártam, 88-92-ig, ráadásul ez az a rendszerváltás kellős közepén. ugyanez az uram bátyámkodás, ugyanez a szerelem, vagy nem szerelem, gyűlölöm, nem gyűlölöm, de szakmaiság a megítélésben az azt gondolom kisebb százalékban fordul elő, mint a privát érzelem. Tehát ott szerelmesnek kell lenni egy színésznőbe, egy színészbe, ahhoz, hogy én hívjam. Tehát valami oka van, de az... Ja, és hát a kiválasztóknak az ízlése az ugye nagyon fontos.
Hát az igazából az,
hát igen,
az irányadó.
Hát hogy tudjuk, hogy kik a kiválasztók. Tehát gyakorlatilag van 5 körúti színház és annak a vezetése, akik ezt a szakmát kvázi képviselik. És mindenki
de szerinted ez még most is így
hogy
van?
Hogy ne lenne így? Hát persze.
Tehát, hogy mert azért hogy már rengeteg...
Van rengeteg úgynevezett alternatív hely. Igen, tehát lehet Pintér Béláról beszélni például, aki dudok, vagy a Jurányi.
Igen?
Az ott tele van ilyen alternatív előadásokkal, de ott gyakorlatilag ugyanazok a színészek játszanak, azért azt meg lehet figyelni. Nézzük meg, hogy a Pintér Bélánál is kik játszanak azért már az utóbbi időben, hogy kiket hív játszani, érted? De most ezt nem akarom kifejteni, majd egy műsorban, amikor én nem vagyok itt, akkor erről lehet beszélgetni valakivel. Hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon kicsi kör, akik megmondják, hogy ki a jó színész és ki a rossz színész. Vagy ha te bizonyos színházakban játszol, akkor te csak jó színész lehetsz. Ha nem játszol azokban a színházban, akkor téged így messziről, így farvízről elismernek. Igen, az jó színész, de ennyi. Az én esetemben különösen kellemetlen, mert ugye én vagyok a nehéz színész.
Igen, az
nehéz színész, így van, és de... aztán így én inkább fölállok és eljövök bizonyos színházakból, mert ez a rendszer, ahogy ez működik, az nekem rettenetesen visszataszító.
És az már nincsen, mert régen azért olyat is lehetett hallani, hogyha valaki egyébként nehéz ember, de rettenetesen jó színész, tehát a szakmai megítélés ott volt, akkor azért azt mondták, hogy nem könnyű, de elnézzük neki a tehetsége miatt, és hogy van egy bizonyos mozgástere abba, amiben az alűrjei.
De nekem nincsenek alűrjeim. Rosszak a mondatok, amiket mondasz. Nincsenek alűrjeim. A velem való nehézkedés, vagy a velem való nehézségi fok, az abban mérhető, hogy én kérdéseket teszek föl, és egy közösségben, én azt gondolom, hogy a színházi közösség ugyanúgy működik, mint minden más közösség.
Oké, akkor te irritálod őket a kérdéseiddel, adott esetben,
akár a kérdéseimmel, vagy
szó,
ha van morális véleményem a működéssel kapcsolatban, akkor én azt vagy kifejtem, régebben kifejtettem, már nem teszem, inkább fölállok.
Értem, amit mondasz.
Érted? És ezek nem szakmai jellegű nehézségek, egyáltalán nem.
Azt én tudom.
Világos.
Azt én tudom, csak mondjuk ezt úgy értettem, az alűrt, azt nem pejoratív gondoltam, de közben pedig igen, tehát hogyha az van, hogy te folyamatosan irritálod a vezetést, akár a kérdéseiddel, akár a meglátásaiddal, tehát olyan dolgok...
Nem kell folyamatosan, elég egyszer-kétszer, és akkor az onnantól kezdve meg kuka.
Hát igen, értem.
Látom, hogy te is elgondolkoztál ezen, hogy igen, ez tudom, elég ennyi.
Tudom, hogy miről beszélsz.
Szóval azt gondolom, hogy a vezető lét az Magyarországon nem fejlődött ki. Tehát hogy lehet egy intézménynek olyan vezetője, aki tényleg csak irányít, és minden posztnak megvannak a felelős.
A személyiség kérdés, tehát hogy...
Értem, de hogy erre nincs, hogy mondjam, erre is születni kell. Vezetőnek születni kell című történet.
Igen.
És az, hogy választjuk ki a vezetőt, többnyire ilyen önjelöltek vannak, mert ugye pályázunk, kiválasztanak, és akkor éleszek a vezető, meg az igazgató, de onnantól kezdve nem foglalkoznak vele, hogy az jó vagy nem jó. Az, hogy valaki sorba rúgdalja ki az embereit, meg mennek el tőle, az ilyen esetekben, ha nem állami a dolog, hanem magánjellegű a dolog, egy magánszínház, most az én szakmámról beszélek, senki nem kérdezi meg, hogy miért hagynak ott titeket olyan sokan, meg miért olyan rosszabb.
Igen, nem teszik fel azokat a kérdéseket,
baromi jó előadásokat csinál, jönnek a nézők, és hát akkor ennyi, és tényleg ennyi.
Jó, oké, akkor most azt kérdezem, mindent értek, remélem, hogy nem voltam félreérthető.
Nem, abszolút össze.
Akkor úgy teszem föl a kérdést, hogy valaha az elgondolkodtatott-e, hogy egész egyszerűen fogd, és csak azzal, tudod, mint a nyomtatóló, csak a saját dolgoddal foglalkozz, és ne nézz ki, és ne reflektálj a vezetésre, vagy ezt nem tudod megtenni.
Nem, az
képtelenség, mert gyakorlatilag... Tehát, hogy ezt is lehetne, hát aztán igen, ez egy kérdés, közben, hogy ez mit okozna
igen,
neked.
Igen, csak nyilván a személyiségem az közben abszolút okay. alkalmas erre a műfajra, mert ez tulajdonképpen egy tükröt tart a világnak. Az, hogy milyen tükröt tartunk, az nem az én kompetenciám eldönteni, hanem a színház rendező, meg a színház igazgatói. De mindaz a probléma, amit ők saját kútfőből megpróbálnak összeszedni innen, hogy na ezt mutassuk meg a világnak, és abba én is belehelyezkedek, az mind-mind arról szól, hogy kritikusan állnak ők is a maguk módján. A világ felé, a társadalmunk felé, a bolygónk felé, stb. Mi ugye ez a nem ellenet haragszunk, hanem értet haragszunk című történet. Tehát én nap mint nap ezekben a szerepekben, vagy próbafolyamat alatt, én ebben a kritikus állapotban vagyok, hiszen akkor lehet színházat csinálni, meg színészként megnyilván. Tehát alapvetően a személyiségem erre tök alkalmas. És ez napi szinten. Ha kimegyek az utcára, akkor is van kritika. Tehát nem tudok úgy menni, mint a nyomtató, ahogy mondtad, hogy nem nézek se jóra, se balra, csak bemegyek, megtanulom a szöveget, azt megmondja a rendező, hol jöjjek be, hol menjen ki, meg hogy sírjak ott, meg ne vessek, és akkor csókolom.
Igen, pont ezt
és közben legyek marha boldog, ha megismernek az utcán, és azt mondják, hogy művész úr. Amitől igen. mondjuk mindig föláll a hátamon a szemni, mondja, én nem vagyok művész. Tessenek másokat megkeresni ezzel, megmutatom, hogy kik a művészek, én nem, én csak egy szaki vagyok, aki mond néha hülyeségeket és a megtanult
szöveget
elmondja.
De ezt meg miért mondod
róla? Azért, mert
kiről? Magadról.
Mert így van. Mert így van. Így van.
Mikor lenne másként?
Hát, ha egy másik időben, meg egy másik bolygón születtem volna, azt szerintem akkor másképp lenne. Hát ez van, hát most ez van, tehát most érted, ehhez képest mit, ha tudnám, hogy mikor, hogy lehetne másképp, akkor már rég másképp csinálnám. Persze.
Jó, innen fogjuk folytatni, jövünk vissza, beszélgetünk tovább, Mihály Fibalás színésszel, maradjatok.